és Jaktábornak valamiért azt a címet adtuk, hogy a címet, hogy hogyan élheti túl a literátor az éjfalát, és ennek a módozatait próbáljuk majd megvizsgálni a beszélgetések során. Tehát 5 különböző beszélgetés lesz, tematikus beszélgetés. Olyan témákról, olyan munka lehetőségekről, és azoknak a csínyabínyáról, az új újításokról, trendekről azon belül, amelyeket az irodalomhoz értő emberek azért úgy gyakorolhatnak. És az első beszélgetés az a ma esti, ez a, hát a tanár irodalom tanítás, illetve ennek még az írás tanításig is elpróbálunk jutni. És a beszélgetést Tamás Zsuzsa vezeti, megkérem, hogy ő mondjon néhány szót az egybegyűlt és nem egybegyűlt beszélgető partnerekről. Várjunk még? Kukorelli Endre kerestetik. Mert... Oké, akkor őt megvárjuk még, és addig én nem folytatom ezt a One Man Show-t, mert nem vagyok jó stand-up comedista. De már itt is a Kukorelli úr.
Jó estét kívánok, szervusztok! Ahogyan Balogh Endre az előbb volt olyan kedves felvezetni minket, én valóban Tamás Zsuzsa vagyok, a témánk valóban az, hogy lehet tanár is, reméljük ez nem fenyegetés. És a beszélgetés résztvevői Forogi András, Csobánka Zsuzsa, Kukorelli Endre és Mennyhért Anna lesznek. Azért akartam meg egy kicsit, mert olyan érdekesen sikerült leülni, hogy az hagyjál, hogy én középen vagyok, de jobbra tőlem ülnek azok, akik a középiskolai oktatásban vesznek részt, és a tanításnak egyfajta minőségét képviselik, és akkor én vagyok a vízválasztó, és amit Bandi meg Anna csinálnak, az valami egészen más dolog, holott az is tanítás, ahogyan Endre mondta, az írás magát tanítják. Szándékosan nem mondtam titulusokat a nevek mellé. Azt szeretném kérni, hogy mindenki mutatkozzon be egy kicsit részletesebben ebből az aspektusból, hogy akkor ő mit is csinál tanítás címén. Ne én mondjam.
Szép jó estét, sziasztok! Csobánka Zsuzsa vagyok, és egy középiskolában tanítok. Ez egy 8 osztályos gimnázium Csepelen, úgy hívják, hogy Edlik Ányos gimnázium. 10-18 éves diákok vannak a kezem alatt, tagozatosok, illetve általános képzésben részesülők is. És magyart, illetve drámát tanítok nekik.
Porogi András vagyok, és engem, amikor állást kerestem, nem vettek fel a Edlik gimnáziumba tanárként. Azóta a Tóldi gimnáziumban dolgozom, és a Tóldi igazgatója vagyok, és ugye az alcím az valami olyasmi volt, hogy a literátor ne hajjon éhen, vagy ne nyelje az éhkopot, és ezért bizonyos állás lehetőségek. Úgy láttam a programban szerkesztő, meg holnap-holnap után különböző állások jönnek. Hát én ugye arra vagyok példa, hogy ugye az ember hogyan előbb keresettként, hogy próbál literátorként tanár lenni, majd aztán, hogy hogyan lesz végül tanár, hogyan találja meg ebbe az igazi hivatását.
Jó estét, Kukorelli Endre vagyok, és 1992-ben csináltam először ilyen kreatív írás kurzust a Képzőművészeti Egyetemen, és azóta ezt csinálgatom. Nem mondom, hogy megszakítás nélkül, de több helyen is, tehát csináltam a JAK-nak, aztán utána biztos tudjátok, hogy van ez a Magyar Író Akadémia, és ott a kezdetektől van egy szemináriumom, azon kívül van egy ilyen csoport, akikkel körülbelül nem tudom, 6 vagy nem tudom hány éve foglalkozom, ez egy ilyen, hogy így milyen maszek szeminárium. Ezen kívül meg több helyen tanítottam kortárs magyar irodalmat, például Szegeden, akkor Szekszárdon valami 6 évig a főiskolán, és 3 vagy 4 szemeszter pedig Miskolcon a szociológia tanszéken, ilyen irodalmi és társadalom, tehát volt egy ilyen szeminárium. Ja, hát ennyi.
Én pedig tanítottam középiskolába, egyetem után, az 5-ös József gimnáziumba, azt hiszem, hogy 3 évet. Utána tanítottam a Miskolci Egyetemen, a Modern Magyar Irodalom tanszéken. Utána a Balassi Bálint Intézetben voltam a hungarológia tanszék vezetője. Aztán pedig ott felmondtam, és akkor most szeptembertől az ELT-n fogok tanítani az összehasonlító tanszéken, és eközben mindig próbáltam ilyen kreatív írás tanfolyamokat és iskolákat és dolgokat létrehozni, tehát a JAK-ba, akkor az Angyalföldi Művelődési Központban is, és most az utóbbi 2 évben a Magyar Író Szövetségbe, tehát ez kicsit ilyen kalandos dolog, de hogy én ezt iszonyú érdekesnek találom, ezt a kreatív írás tanítható-e, hogyan, mi az, amit így meg lehet tanítani belőle, és mi az, ami nem, úgyhogy gondolom, hogy főként ez lesz majd itt az én témám.
Hát igyekszem majd mindegyik pályába alaposabban belekérdezni. András talán te lennél az első, akit megszólítalak némi lelkiismeret furdalással, mert azt hagyjál, hogy én nem tudom a választ arra, hogy hogyan kerüli el a literátor az éhhalált, legalábbis minden hónapban felteszem magamnak ezt a kérdést, de ráadásul el is hagytam a tanári pályát, holott egy ideig próbálkoztam egész jó gimnáziumokban. De ki tudja, hogyha lett volna türelmem, vagy nem is tudom minek a kérdése, akkor lehet, hogy más út tartanék, akár a tanári pályán belül is, mint ahol abba hagytam. Mi kell a kezdeti lelkesedésen túl, illetve mi van, hogyha nincs is kezdeti lelkesedés, hanem tényleg a literátor fanyalogva bemegy az iskola falai közé, magát esetleg írónak vagy irodalmárnak képzelve, és úgymond csak magyar tanár.
Ja, hát szerintem valójában igazán jól a kettő együtt az nem megy, úgyhogy most szeretném mindenkinek elvenni a kedvét, aki ezen gondolkodik. Tudnék, mind a kettő igazából egész embert kívánó feladat. Tanárnak lenni egész embert kívánó feladat, hogy az ember igazán jó legyen. És hogy az ember nyilván törekszik, tehát azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy az ember valamit csinál, akkor az jó legyen. Ettől kezdve pedig ez már egy csapda. Már egy tanárnak már az is sok, hogyha nagy családja van, és azokkal is törődni kell, tehát már akkor is link lesz, és akkor nem készül rendesen az óráira, meg kevésbé törődik a tanítványaival, és ezek bűn. Tehát ezt nem szabad csinálni. Tehát azért mondom, hogy a kettő együtt, az nem megy. Itten bizonyos idő után nyilvánvalóan választani kell. Jó, lehet, hogy vannak nagyon kivételes esetek, tehát van, aki meg tud enni 120 szilvás gombócot, meg ilyesmit, meg térdig ér a falka, tehát vannak ilyenek, de ez nagyon kivételes történet. Tehát azt mondom, hogy nem megy, és ha az ember igazán jól akarja csinálni, és a tanárságban azért ott van az a kihívás, hogy napról napra az ember találkozik másokkal, élő emberekkel. És ennek az élő embereknek, ezeknek meg kell felelni. Bizonyos értelemben a lelkük egy kis része, az, hogy mekkora ez kérdés, de az rád van bízva. És attól kezdve ez nem tréfa és nem vicc. Tehát azért én azt gondolom, hogy és egyébként még persze tanárként is réhen lehet halni, tehát ez a történet másik része. Vagyis, hogy néhány évig nyilván meg lehet ezt próbálni, de hogyha az ember heti 22 órában, középiskolában tanít, akkor ez egy egész embert kívánó hivatás.
Persze.
Kicsit így pusztán csak olyan dramaturgiai szempontból vitatkozom, tehát egy kicsit történjen valami. Szóval én meg mindenkit rá akarok erre dumálni, vagy szívem szerint mindenkit rá beszélnek, minden literátort, minden írót, minden olyan embert, akit érdekel az irodalom, rá akarom beszélni arra, hogy igenis ezt csinálja, tehát nem feltétlenül full-time jobként, de minimum, tehát hogy vállaljon mindent el, tehát próbálja magát rá tukmálni, hogy úgy mondjam, az iskolai struktúrára, vagy az oktatás szerkezetére, és az lenne abban, ami jó, hogyha át lehetne tulajdonképpen a testünkkel át lehetne törni ezt a valamit, amit oktatási szerkezetnek, vagy tehát ennek a dolgoknak érzékelünk, illetve tudunk, és mi módon rá tudnánk magunkat oktrojálni tényleg az iskolánál az oktatáson, már mint a kortárs írók vagy kortárs literátorok. Ez iszonyú fontos lenne, és ez alapvető lenne nemzet megmentő szerepe ennek a dolgnak. Nyilván mindenki saját történetét mondja, ez nem kicsit hülyén hangzik, de meggyőződésem is hosszan tudnék mellette argumentálni. De nyilván mindenki saját történetét mondja, az Andrásnak megjelent, hányban jelent meg a novellás kötet? 1848-ban. Igen. Ez anyukám fordulata, ő is mindig ezt mondja. Tehát jó régen, és aztán utána, mint hogyha nem tudom, azóta nem volt könyved, vagy volt. Na, szóval, tehát, hogy mikor találkozunk elég ritkán, akkor mindig ez köztünk téma, hogy mi van. Szóval szerintem nem kell feltétlenül feladni ezt.
De én belevágnék egy pillanatra, bocsánat, hogy nem hiszem, hogy az, hogy valaki jól ír, az egyértelműen jelenti azt, hogy jó előadó és jól tud tanítani. És ez tök jó elf, hogy menjünk a barikádokra, csak hogyha nem tudom lekötni a gyereket, mert hiába írok baromi jól, de ő nem megy át az a szöveg, vagy az a gondolat, és nem tud mit kezdeni, és én ebben nem tudok segíteni, akkor az egészet megette a fene.
Hát jó, csak annyi, hogy szerintem mindenki elég érdekes. Tehát minimum arra jók vagyunk. Arra jók vagyunk, hogy ha nem is tudunk jól előadni, vagy hogyha stb. Nem megy az olyan nagyon jó, hogy oda álljál gyerekek közé, azok belé tudnak rúgni, meghúzzák a hajadat, elgáncsolnak, lekötnek, valamit csinálnak, tehát hogy látnak egy élő írót. Ugye, mert az iskolában úgy tudják a gyerekek, hogy a minden normális író 150 éve meghalt, és bronz szoborban áll a Duna partján, mint Petőfi Sándor, és mutat a kettes villamos megálló.
Attól lesz izgalmas, amikor megszűnik az, hogy úristen költő, és beindul egy beszélgetés. Tehát amikor el tudnak rugaszkodni attól, hogy úristen ott van, és belerúghatok, megfoghatom, hanem amikor valami más, tehát túllépnek ezen a kezdeti illetve Anna.
Szóval én azt gondolom, hogy a tanárság az sokkal kevésbé tanítható, mint az irodalom. Tehát, hogy a tanárság az egy adottság, és ez én nagyon sok összetevős, tökre nem elég, hogy odaállsz és beszélsz és író vagy. Tehát, hogy így ez egyáltalán nem elég, mert a lényege az, hogy állandóan azt kell figyelni, hogy azok, akiknek beszélsz, azok mit tudnak. És mindenkik az új, és mi az, ami nem új, és így számításba kell venni az, hogy mindig egy kicsit húzzad el, csak éppen még egy lépést húzod el, hogy így még jobban csinálja. És szerintem ez valamilyen, nem tudom, nekem a családomban sok tanár volt, tehát édesanyám is tanár, és tehát hogy ez valahogy így, nem tudom, hogy kell, mondjuk, hogy mondjam pontosan, tehát nekem ezt nem kell tanulni, hanem ez így nekem így adódott, de sok egyetemista társamat láttam, hogy kínlódtak ezeken a, hogy hívják, gyakorló tanításokon és egyéb helyeken, és hogy akinek ez úgy nem jön, azt szerintem kár, tehát az fölösleges ezzel próbálkozni. Az egy másik dolog, mert ez két külön dolog, hogy valaki full-time gimnáziumi tanár, vagy az, hogy nagyon jó lenne, hogyha minél több író mehetne speciális mondjuk irodalomórákra, minél több helyre, mert az meg egy egészen más kontextus.
Én erről beszélek, nem arról, hogy valaki, pont ezt mondtam, csak esetleg kimaradt, tehát, hogy pont az, hogy nem kell teljes állású tanárnak lenni, hanem az íróknak oda kéne menni az iskolákba, és ott egy kicsit hagyni, hogy rúgdossák őket, vagy nézvegesi, tapogassák, csodálkozzanak rajta, hogy létezik egy ilyen állatfajta. Egyébként egy körülnézik a teremben, egy csomóan vannak kollégák, itt van a Gendel Lajos, aki nem tudom, 1000 éve tanít a egyetem, a Németh Gábor, aki a színművészetén tanít, te is tanítasz, a Gerlicki van itt, meg egy csomó ember van, nem akarok senkit se kihagyni, de tehát csomóan csinálják, és nagyon helyesen csinálják egyébként, és lehet, hogy nem lehet ebből megélni, de igazából itt most ugye ez egy téma, vagy ez egy ilyen út, hogy most erről is beszélhessünk, hogy ki hogy él meg minden, de szerintem az is érdekes, hogy az irodalmat valami módon bevinni a társadalomba, vagy bevinni a gyerekek lelkében. Na most az, hogy nehéz dolog tanárnak lenni, vagy könnyű, hogy profi tanár, hát én profi tanártól mindig behaltam, tehát én olyan, nekem nagyon rossz emlékeim vannak úgymond tanárokról, akik úgymond profik voltak, és egész életében csinálták, teljesen belefásultak, stb. Ott esetben sokkal jobb, hogyha egy olyan ember megy oda, aki Mihályó Kovácsként fogalma sincs, hogy kell úgymond tanítani, de oda megy, és ott ilyen normális emberként elkezd azok a gyerekekkel valami módon beszélgetni, és azok a gyerekek lehet, hogy jobban fogják magukat érezni, mint hogyha egy ilyen iszonyú professzionális tanár belépne közéjük.
Zsuzsa, egy percig nevet piszkálódásnak, de amúgy is megkérdeztem volna, és úgy gondolom, hogy most amit válaszolsz, az valószínűleg nagyon ide illik, tehát. Azt mondta rólad valaki, hogy ja, hát a Csobánka tulajdonképpen neki könnyű, mert ő költő, csak tanít mellette. Ezen ugye elcsodálkoztam,
de mi a könnyű?
Hogy ez tök jó. Hát, hogy talán neked nincsen a szerepzavarod, vagy ilyesmi, mert hát így veled ez van. Tehát veled nem az van, hogy te tanár vagy, és mellette megpróbálsz költőként érvényesülni, hanem hát te költő vagy, csak tanítasz mellette. Mondta ezt valaki kívülálló. Na most ez belülről gyanítom, hogy egészen máshogy néz ki, de kérdezem, hogy hogyan is. Tehát mondjuk például ez a élőíró, élőköltő és a tanárnő hogyan viszonyul benned? A gyerekek néznek-e rád egyáltalán úgy, hogy jé, te volnál az élőköltő?
Hát amikor elkezdtem tanítani, akkor nyilván nagyon hamar rám kerestek az interneten, és nagyon sok mindent találtak. Nem, azt épp nem. De ebből aztán volt nagy összekuncogás, meg minden 9. osztályban, tehát minden első ismerkedés után aztán mondták, hogy jaj, tanár, láttuk és olvastuk, és nagyon jó. Aztán volt egy olyan elvem, meg azt tartom is, hogy saját szöveget azt nem viszek be órára. Mert hogy volt egy, illetve van egy kollégám, aki a maga 60-70 évével azzal szórakoztatja földrajz és biológia óra közben a tanítványokat, hogy a saját verseit olvassa. És így nyilván szervez mindenféle munkás otthonokban, mindenféle felolvasóesteket, és ehhez a diákokat viszi hegedülni, meg szaxofonozni. ami amúgy szép, csak nyilván érzitek, vagy érzik ennek a báját, és hát azt gondoltam, hogy ezt így nem szeretném, de aztán nyilván ők megtalálják. És az a nagy előnyöm van, hogy akár a Facebookon, akár az interneten mégiscsak tagadhatatlanul általam eljutnak a kortárs irodalomhoz. Valamint az a nagy elvem, hogy rögtön az első órán azzal nyitok, hogy beviszek egy kortárs szöveget, még nem ismerjük egymást, semmit nem tudunk egymásról, és akkor körbeülünk, és akkor kezdjünk el beszélgetni a szövegről. És ez persze baromi érdekes, mert hogy ők meg vannak szeppelve, mert gimnáziumba kerültek, eddig vagy vasfegyelem volt, vagy valami egészen másféle irodalomóra, és nagyon, nagyon megilletődöttem, de aztán egyre jobban belemelegednek. És a végére jutunk oda, hogy 9. nem tudom, április, karácsony környékén ők kérik, hogy tanárjunk, akkor lesz már kortárs vers, vagy kortárs próza. És ilyen nincsen, hogy ezt nem értik, vagy kevésbé értik, sokkal inkább a másik, tehát az antik szövegekkel látok például problémát. Viszont amit kérdeztél, tehát pont erre figyelek, hogy ne keverjem a kettőt. Tehát, hogyha én bemegyek 7.45-től 2.10-ig, akkor tanárnő vagyok, aztán meg nem. És ez nyilván para, mert hogy ez egy ilyen skizó állapot, de nem hiszem, hogy ezt lehetne keverni.
De én meg nem hiszem, hogy aztán meg nem. Mert hazamérsz és készülnök
nem tudok kibújni.
A másnapi tehát... óráidra, meg dolgozatot kell javítanod, meg fel kell kelned másnap, tehát ez ad egy életritmust.
De annyiból barom jó ez, hogy ad egy keretet, tehát hogy nem lehet, tehát igen, le kell feküdni, vagy ha iszom, akkor tudom, hogy mennyit szabad ahhoz, hogy... De nem, tényleg, tehát ezek barom fontos dolgok, mert hogy mit tudom, kétszer volt olyan, hogy másnaposan mentem be, és az így a halál. Tessék? Igen, de hogy volt
jó,
ilyen.
De a költött megisznak.
Szóval erre nagyon kell figyelni, meg hogy nekik tanárként kell, hogy hiteles legyek, és nem költőként. És az egy plusz dolog, hogy tök jó, hogy most én, ha beviszek valami kortárs szöveget, akkor azzal talán izgalmasabb, hogy én is írok. Ami viszont nekem volt furcsa, hogy pont az Ek Júli, aki nálad dolgozik, ő mondta a drámapedagógia vizsgámon, ahol egy kortárs szöveget vittem, hogy nagyon érdekes, hogy másképp nyúlok egy szöveghez, mint egy úgymond mezei magyar tanár, mert nyilván másképp áll az agyam a szövegre. Tehát ennyi talán, ami előny, vagy valami, ami hat.
És ha mondjuk még nem jelent volna meg a köteted, vagy a Facebookra keresve, még nem találtak volna a diákok rólad ilyen adatokat, akkor nem állna fenn az, hogy te, mint a kortárs irodalom ismerője, mint egy olyan személyiség, aki ezt hitelesen tudja tolmácsolni, tanárként igenis hitelesen tolmácsolod, tehát hogy kell hozzá ez a plusz, hogy a gyerekek nekem, téged, mint kortárs költőt is...
Szerintem nem, nekik biztos fontos, de hát szerintem 101 olyan magyar tanár van, aki nem ír és baromi jól tanítja a kortárs irodalmat. Tehát pont most jelent meg egy antológia hézakpótlás címet, hogy ajánlom sokaknak, nem 100%-ig jó, de legalább valami mozgás. Ez egy pályázat eredményei gyűjtötte össze tanulmányok, és többségében kortárs irodalmi szerzőkről vagy alkotásokról, és hogy valami mozgás beindult, és tök jó dolgok születnek, tehát hogy ezt lehet csinálni, anélkül, hogy az ember írna.
Fenyő D. György szerkesztésében, aki meg nekem tanárom volt, úgyhogy... Jó. Azt írtam fel ide magamnak, hogy az elején nem mint megélhetési alternatíváról, hanem mint szakmáról, foglalkozásról beszéljünk, a tanításról. És már is kijött az a különbség, hogy szakmaként a pedagógusi szakmáról beszélünk el, vagy tényleg valamiféle literátori, írói létezésről, ami nagyon nem ugyanaz. Meg ráadásul elhangzott itt az a szó, András, te mondtad, hogy a lélek, már nem feltétlenül tudnám az egész mondatot visszaidézni, hogy hogyan, de azért mégis azt gondolom, hogy bármilyen navittas legyen is ez a szemlélet, nem mellékes, hogy itt az irodalom oktatásáról, tehát valami művészet oktatásáról van szó, akár a gyakorlatba ültetéséről, akár mint tantárgyról. És bár ez a két megközelítés alapvetően azt hiszem, hogy különbözik, de a végeredmény mégiscsak az, hogy hát a másiknak a lelkét kellene valahogy megérinteni. De akkor mondjuk, hogy most ne a középiskola felől boncolgassuk ezt a témát, nézzük azt, hogy ezekben az íróiskolákban a szakma, a szakmaiság és a lélek megmozgatása hogyan működik.
Jó, csak annyi, hogy 92 óta csinálom ezt a kreatív írást, és Szerintem nincs ám Magyarországon, nincs álltam legelőször. Tök véletlen különben, és fogalmam sem volt, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát én ezt, ugye ez egy amerikai disziplina, mindenki tudja, ott írókat meghívnak egyetemekre, és ott kurva sokat keresnek vele, hogy leadnak egy szemináriumot, és utána meg tudnak élni 5-6 évig belőle, hogyha már a megérdetésről is ugyan lesz, vagy van szó. Hát nálunk nyilván nem erről van, tehát így, ez így föl sem erről ez a dolog. De mindesetre én ezt egyszerűen tényleg így, mikor a képzőn megalakult ez az intermédia tanszék, és oda hívott a Sugár meg a Peternák, akkor így mentem, és tényleg mint Hájó Kovács úgy kezdtem el csinálni. És hát aztán az ember idő után rájön egy csomó minden. Na most itt szakmát gyakorlatilag én nem tanítok, illetve nem ajánlom, hogy ezt úgymond tanítsuk, lehet ezt is tanítani, meg lehet tanítani, hogy kell én egy milyen novella, vagy hogy kell egy nagyjából novellát, vagy kritikát, vagy egy szonetet, hogy kell megírni. De hát szerintem, hogyha valaki elolvas három novellát, akkor abból háromból nagyjából rájön, hogy milyen egy novella, illetve vegyen egy verstankönyvet, és nézze meg, hogy milyen az endek a szilabusz, és akkor meg tudja tanulni a szonetet. Tehát szerintem nem kell tanulni, hanem nagyon is arról van szó, amit te mondtál, ez a szó, és amit te is rákérdeztél, a lélek. Szerintem itt abszolút ilyen lelki ügyekről van szó. Gyakorlatilag én legalábbis ezt csinálom, tehát egy ilyen egyfajta, ugye magát az írás is ilyen önismereti gyakorlatnak gondolom el, és az írásról beszélgetést, illetve ezt a close readinget, tehát hogy szorosan megolvassunk egy szöveget, azt ilyen nagyon erős, ilyen önismereti gyakorlatnak gondolom el, és én gyakorlatilag ezzel foglalkozom. Tehát akik úgymond hozzám járnak, én nem mondom, hogy tanítom őket, mert azt gondolom, hogy ez egy ilyen kölcsönös dolog, én legalább annyit úgymond tanulok belőle. Tehát ez egy ilyen, ha tetszik, ilyen pszichotréning alapvetően, és arról van szó, hogy mi a túró az élet, mit kezdjünk magunkkal, stb. És ez ugye természetesen szövegen keresztül, egy szöveg az apropója ennek, illetve a szöveg a kiinduló pontja, és azon keresztül csináljuk ezt a dolgot, és szerintem ez elég jól működik, az a tapasztalatom, hogy ez odáig megy el, hogy egy ilyen totálisan individualista foglalatosság, mint az írás, ez olyan érdekes hatása van egy ilyen csoportos foglalkozásra, hogy ilyen egész ilyen kis baráti társaság tud kialakulni, és ez eléggé fantasztikus, hátborzongató, teljesen különböző típusú emberek, mint írók is különböző minőségek, teljesen más karakterek, teljesen eltérő írói stratégiák, minden. És mégis a végén az történik, hogy kialakul, megképződik egy ilyen közösség, és ez engem rendkívül módon érdekel és szórakoztat, földob, fölemel, sírok, nevetek, stb. Tehát ez egy őrületes, emocionális dolog. És hát nem utolsó sorban, vagy talán azt kell mondom mégiscsak, hogy a szakmai dolgokról van szó, hogy elsősorban pedig az a tapasztalatom, hogy tátott szájjal nézem azt, hogy mennyire, hát most ezt a szót kell, hogy használjam, hogy így mennyire fejlődnek ezek az emberek. Effektív módon, tehát olyan radikális, ilyen, a szövegeik olyan radikális módon fejlődnek, hogy csak úgy lesek legtöbbször.
Anna. Szerintem ez egy ilyen hihetetlenül bonyolult kérdés, ez a tanításban a lélek, vagyis hát a tanulónak a lelke és a tanárnak az ehhez való viszonya. Tehát így középiskolában is, vagy egyetemen is van egy ilyen szintje ennek, amíg mondjuk én, akkor úgy azt, hogy én úgy érzem, hogy felelősséggel tartozom bizonyos lelki vonatkozások iránt azokban a gyerekekben vagy egyetemistákban, de én azt gondolom, hogy nagyon élesen meg kell húzni a határt, hogy meddig, tehát nem vagyok se a szülője, se a szerelme, se a senkije, a tanára vagyok, ami egy ilyen nagyon speciális és meghatározott szabályokkal bíró lelki interakció. Tehát, hogy nem szabad, hogy tovább engedjem egy bizonyos szinten, mert szerintem az káros. Tehát meg kell tudni húzni egy határt, hogy meddig engedem azt az illetőt magamhoz közel, illetve én mennyire mennék hozzá közel, és nagyon sok olyan helyzet adódik, amikor így a diák az menne közelebb, és ezt szerintem nem szabad engedni, mert hogy utána nem tudom mind az x darabért vállalni azt a felelősséget, hogy ő az életének mekkora részét bízza rám. Viszont egy bizonyos szintig felelős vagyok, és azért is határozottan felelős vagyok, hogy ő mit tanul meg, illetve ezekben az ilyen felnőtt kreatív írású szituációkban azért is felelősség vagyok, hogyha azt láttam, hogy ez nem megy, akkor ezt valahogy az értésére adjam, tehát ez egy elég nehéz szituáció, de hogy azért mégis így, tehát az, hogy én most őt biztosan olyasmi dologban, amire így látom, hogy semmi esély, tehát például van ez az Író Akadémia, ott ezt csinálják, ez szerintem nagyon-nagyon rossz, tehát hogy minél több pénzt akasszanak le az életükről, és akkor persze, akkor publikáljuk a tervesedet is, meg a tiédet is, és tök reménytelen, de hát azt minek? Tehát ez az én felelősségem, hogy én így jelezzem neki, hogy ez nem. Tehát, hogyha, és ez mondjuk elég nehéz. És a másik meg az, hogy például amikor a művelődési házban csináltam ezt a kreatív irányítási kurzust, akik eljöttek, így az első órán, végig kérdeztem, hogy ki miért akar írni, és én gyakorlatilag egy pánikba estem, hogy mit fogok én csinálni, mert mindenki a lelki problémáját mondta el. Tehát, hogy senki nem arról beszélt, hogy ő írni akarna, hanem azért, mert annyit, de komolyan ilyenek, hogy nyaggatja a főnöke, és olyan stresszes, és akkor gondolta, hogy ez majd jó lesz, de ez még a legegyszerűbb volt, mert olyan is volt, aki nem tudom milyen ijesztő álmokról, meg akármikről beszélt, és akkor utána ott álltam, hogy én nem vagyok terapeuta, én nem tudom, hogy most így ezek után így egy ilyen tömeges szituációban így mit kezd, és akkor... És akkor így próbáltam ezt így nagyon határozottan így visszanyomni, és igenis elkezdtük ilyen nagyon praktikusan, tehát így megnézegetni műfajokat, mi milyen. Tehát, hogy akkor lőjük be, hogy ki akar ide járni, és ki akar csoportterápiára menni, mert az egy másik helyzet. És tényleg így az emberek fele az kb. Elfogyott, és a másik fele az meg úgy tűnt, hogy ezt tényleg írni akar megtanulni, és hogy azokkal így lehetett együtt dolgozni. Na, hát ezt így körülbelül én ezt gondolom.
Most szinte semmiben nem értünk egyet, ez nagyon érdekes, tehát ez diametrálisan más a véleményem. Tehát természetesen én sem vagyok terapeuta meg minden, stb. És én sem akarok egy ilyen csoportterápiában részem, mert minden, ez világos. Tehát itt nem lelkizésről van szó, hanem szövegekről van szó. De mi más egy szöveg, mint ha jó a szöveg, mint egyfajta ilyen a léleknek. Most maradjunk ennél szólnál, mert te dobtad be, de egyébként nekem ez nagyon tetszik. Hát egyfajta lenyomata a léleknek, stb. Most tényleg itt ilyen, tehát lehet, hogy most ez kicsit ilyen félre visz ez az egész ügy, de engem speciális ez érdekel. Nem az, hogy azt is mondtad, hogy így milyen nehéz megmondani embereknek, hogy ne írjanak. Miért ne írjanak? Miért?
De most komolyan, te felfogásodban mondjuk az a kategória, hogy dilettáns, az nem is létezik.
Hát vagy? A dilettáns azt jelenti, hogy műkedvelő. Én speciális műkedvelő vagyok, tehát én magamat így definiálnám. Dilettáns vagyok, vagy amatőr vagyok, ha tetszik, mert az is ezt jelenti, hogy szeretem a művészetet, tehát stb. Vagy nem tudom mit, ezt az egészet, amit... Tehát mi iszonyú, tehát szerintem, na mindegy, ez hosszú dolog is, csak hosszan tudnék erről beszélni, illetve hát a szeminárium maimon, úgy mondjam, erről szoktam beszélni, stb. De nem akarom túlbeszélni ezt az egész dolgot, de igenis, nem hogy lebeszélni kell az embereket, hanem rá kell dumálni. Én mindenkit rádumálnék, tehát a 80 éves nént is rádumálnám, hogy írjon, meg minden, tehát egyszerűen odáig mennék el, hogy ez lenne az alaptantárgy, az írás, tehát az, hogy nem, hogy megtanulni írni, meg az világos, hanem, hogy mindenki ezt csinálja, minimum naplót írjon, minimum levelezze a barátnőjével, minimum SMS, egyébként csinálják az emberek, ez a félelmetes. Tehát tényleg, hogy nem tudják, hogy ők írnak, de közben írnak, és főleg mai napság, amikor internet van, mindenki ír, még hogyha ezt nem, tehát, hogy nyilván nincs tehát nem reflektál rá, tehát nincs ilyen reflexió, hogy ő most ír, de azt csinálja. Tehát, hogy hitel azt van neki, hogy te író vagy, vagy te írsz, akkor, akkor elcsodálkozna, mert ő persze tudja, hogy ír, mert ír egy levelet, nem tudja, hogy ott esetben az
egyébként olyan... a blog szerzők már lehet, hogy annak a határán
például,
vannak, hogy,
igen, csak mondjuk
hogy
a blog...
sejtik magukról, hogy írnak.
Csak mondjuk, igen, a blog az, az annyira problematikus, hogy, hogy ott mórikálják magukat az emberek. Ugye? Mert tehát ott... Tehát, ugye, tehát a napló azért jó, mert hogyha még ott is modikálod, bazd meg magad, akkor nagyon nagy baj van veled, mert akkor ugye, tehát még saját magadat is be akarod félakod vezetni, még úgyse vagy elég őszinte, akkor ez, ott az nagyon nagy probléma. Na most ugye ezt, tehát a napló az ezért baromi jó, mert azon keresztül ki lehet ezt a technológiát valamilyen szinten fejleszteni, és az ilyen típusú kreatív íráskurzusok ebben tényleg segítenek, és szerintem ebben például én, aki ilyeneket vezetek, szerintem tudok úgymond segíteni, hogy a fenébe kell ki, hogy a fenébe lehet kialakítani azt a technológiát, amikor te relatíve normálisan szövegelsz. Tehát relatíve olyan szöveget állítasz elő, amilyen te vagy, stb.
De neked mi, bocsánat, csak neked mi a célod az íróiskolában például, hogy írókat szeretnél kinevelni?
Író, érted?
Jó, csak mert én nem értem a határaidat.
Világos, ez egy író-szociológiai kérdés, hogy az-e az író, aki azt szoktuk írónak nevezni, aki publikál, meg könyve. De nem kell publikálni, meg nem kell könyvekkel feltétlenül előállni, illetve nem, szerintem nem az az alapcél, hogy most ilyen könyveket állítsak elő. Noha az nagyon jól jön az embernek, mert a hiúságát legyezi, pénzt keresért vele, nem tudom micsoda, egyfajta társadalmi legitimációhoz jót, igen. De igazából szerintem nem ez a lényege az egésznek.
De akik oda mennek hozzá tanulni, akkor valószínűleg írók szeretnének lenni.
Világos, tehát nyilván mindenki Nobel-díjas író akar lenni, ez világos. Akinek nem ez a célja, az szerintem olyan nincsen. Tehát ez világos.
Tehát vannak ilyen szakács tanfolyamok, nem? Hogy a hobbi szakács. És akkor oda elmegy, mert mit tudom én, romokban van a házas életed, és hát feldobja. Az egy másik ügy, mint hogyha utána vendéglőkbe akarsz főzni, nem? Mert... az írónál is ugyanez van, nem?
Igen, mert szerintem nem az az író, akit publikál, mert attól miért író? Hát figyelj, most ezt halálkom, ezt gyerekek, a legközelebb, vagy délőtt nézzétek végig ezeket a könyveket. Ezeket mind írók írták, kutya nem olvas őket, de tényleg nem is szabad ezeket a könyveket, tilos ezeket a könyveket. Ennek a könyvek 99%-a olyan, hogyha elolvasod, akkor félreérted a létezést. Nem szabad ezeket elolvasni, olyan szinten borzalmasak ezek a könyvek. Ugye, és ezek úgymond írók, tehát benne vannak a lexikonban, nem tudom, a fele benne van a lexikonban, másik fele már a lexikonban sincs benne. És ezek úgymond profi írók, érted? Sokkal jobb egy olyan szakásnő, aki nem akar...
Szakács,
bocsánat, aki igazad van, ráadásul a szakácsok is férfiak sem. De tehát, hogy tehát sokkal jobb egy olyan szakács, aki otthon olyan kaját főz, hogy így hanyat dobja magát, ő saját maga minimum, mert megeszi. Mint egy olyan profi szakács, aki előállítja, tudjátok ezeket a, ezt a sárga borsó főzeléket, vagy kollektív ilyen katonai teát, amit itt is lehet inni.
Jó, akkor most így kicsit komolyabb felé viszem, de szerintem ez egy nagy felelősség, hogy tehát így ezeket komolyan kell venni, ezeket az embereket, nem? Tehát hogyha így bíztatsz mindenkit, hogy igen, írjál, az egy kicsit olyan tiszteletlen, nem?
Akkor egy picit a tehetség kérdését piszkáljuk meg egy picit a fiatalabb korosztálynál, hogy ugye amikor arról beszélünk, hogy magyar tanítás középiskolában, akkor ott mondjuk lehet, hogy ezeknek a poros íróknak az életrajzáról is szó van, meg ilyen-olyan szövegértelmezésekről szó van, amiről valószínűleg kevésbé van szó, tehát most nem akarom egy teljesen idejét múlt dolognak beállítani a magyar tanítást, de hogy ami valószínűleg kevéssé van jelen, az tényleg a szövegalkotásnak a tanítása. Mondjuk most, ha jól tudom, azért vannak etéren változások, mind a tekintetben, hogy akár például ezzel a kétszintű érettségivel, meg a kompetenciák erősítésével mondjuk a szövegértés, mint olyan hangsúlyosabb lett elvileg, mint a lexikális tudás hangsúlyozása. Hasonlóképpen talán átkerülhetnek a hangsúlyok a szövegalkotás terén is, de nem tudom, hogy ez valóban így van-e a gyakorlatban.
Nagyon érdekes volt az a vita, és most itt az udvariasság miatt egy kicsit áttereted, de szóval a probléma az, és őszintén én 10 éve is tanítok magyar irodalmat, történelmet tanítok, és ennek tulajdonképpen az az oka, hogy a klasszikus irodalomtanításnak a nagy korszak az véget ér, tehát igazából én azt látom, hogy a 70-es, 80-as évek volt ennek a csúcsa. Azóta tulajdonképpen szétrombolódott a kánon, mint olyan. Ugye, tehát addig valóban voltak ezek a könyvespolcok, és volt néhány nagy alkotó, akivel lehetett hivatkozni, és aki egy gerincét képezte ennek az irodalomoktatásnak, de hát ez a világ elmúlt, és egészen máshonnan kellene megfogni ma az irodalomoktatását. Részint például a populáris kultúrának egészen más szerepe van, és nem lehet eltekinteni az irodalomoktatásban ettől a szereptől. Nyilván most már nem arról van szó, hogy ugye régen a nagy tanár egyéniségek megtehették azt, hogy a személyiségük erejénél fogva fölmutathattak néhány nagy alkotót, alkotást, ami valóban meg tudta ragadni a tanulók képzeletét, lelkét. Na most ennek ilyen értelemben vége van. Most már azt kell nézni egy irodalomtanárnak, hogy a gyerek kultúrája, szociokulturális helyzetéből hogyan tudja őt elcsábítani, milyen utakon tudja őt elcsábítani, mondjuk a magas irodalom felé. Ez egy teljesen más történet, ami így elkezdődött így az utóbbi 10 évben, és valójában bizonyos értelemben, ugye vannak nagyon jó gyakorlatok, de azért elég nagy a tanástalanság körül, azt is hozzá kell tennem, és azért félő, mindesetre reális alternatívaként mutatkozik az, hogy a magyar oktatás az hát eléggé praktikus célokat tűzhet majd maga elé, például, hogy sokkal jobb szövegértés, kommunikációkészség, stb. Legyen, tehát hogy végül is olyan állampolgárokat neveljünk, akik a használati utasításokat el tudják olvasni. Van egy ilyen készítés, és van egy ilyen társadalmi megrendelés ennek. Azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos értelemben ez egy nagy kérdés a jövőre nézve. Még annyit ehhez, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt a magyar irodalom az a diákok egyik legnépszerűbb tantárgya volt, tehát amikor azt mondták, hogy milyen tantárgyakat szeret, akkor a magyar irodalom az valahol nagyon elő volt. Most meg, hát a középmezőnyben. A középmezőnyben van. Hát a, mondjuk a nyelvtan az meg a kémiával vetekszik a legrosszabb pozíció.
Na de az, hogy a 70-es, 80-as években a magyar tanítás, tehát az irodalom óra, vagy nem tudom, az valami nagyon más funkciót töltött be, az tulajdonképpen azért volt, mert az olvasás maga egy nagyon más funkciót tölthetett be, hiszen az olvasás által lehetett kirándulásokat tenni olyan világokba, ahova abból a szűk valóságos világból, ahol az emberek éltek, máskülönben nem lehetett. Most nem tudom, hogy van-e egyáltalán napjainkban ilyesmire igény, vagy hogyan változott meg az olvasás kultúra.
Igen, de szerinted mi változott a 70-es, vagy 60-es, 70-es évek óta, hogy úgy mondjam, minőségileg, mert jó, oké, most van a televízió, meg az internet, stb., de hát régen is voltak azért filmek, meg minden, és az olvasás az egy nagyon speciális foglalatosság, és bizonyos világokban, ahogy te fogalmaztál, szerintem csak és kizárólag az olvasás révén lehet belejutni. És nem, egyáltalán nem a képek révén, nem tudom mi, az egy megint más dimenzió. Szerintem itt alapvetően van az oktatásnak egy strukturális problémája, mint a művészet oktatásnak, ez a bizonyos történetisége. Tehát, hogy ez egy történeti disziplina. Na, mindenki kicsit belegondol abban, hogy minden disziplina az oktatásban egy többé-kevésbé up-to-date, tehát hogy nem a matematika történetét, nem a fizika történetét, nem a történelemtudomány nem historiográfiát tanítanak. Gyerekeknek volt a történelemtudomány története, a tudom, én speciál történelem, én is történelem szakos voltam, és ezzel foglalkoztam, iszonyú szórakoztató. Tehát hogy írtak régen, hogy írt, mit tudom, egy Tacitus, vagy Livius, vagy Szilágyi Sándor, ez baromi érdekes. De nem ezt tanítják az iskolában, hanem egy kvázi kurens matematikát, fizikát, történetet, kivéve a művészet oktatás. Én kérdezem, hogy ez miért van így, és hogy mi, akik érdekeltek vagyunk abban, mivel kortárs írók vagyunk, ez milyen hülyeség. Élő emberek vagyunk, akik ma még élünk, ugye. Miért tűrjük ezt a dolgot el? Gondoljatok abba bele, mindenki emlékezzen a saját gyerekkorára, vagy gimnáziumi óráira vissza, én pontosan emlékszem rá, amikor az Antigonét vettük első gimnáziumban, hogy így behaltam ettől. Nem érdekel, untam, nem értettem, mi van, miért nem temetik el a csávót, most húzzunk ki a vérbe, mert ez nincs 15 éve gyerek, akit, vagy 16, akit ez érdekelne, kivéve a von Hauser az jól eresztett sznob gyerekeket, és hogyha nagyon jó tanár kezébe kerülnek, de egy normális kerekfejű proli gyerek, az mit érdekli őt a Homérosznak? Ugye nem is Homérosz olvas, hanem Devecseri Gábor kifacsart hexamétereit. Ez egy elképesztően rossz út, egy elképesztő hiba. Gyorsan elmondok egy anekdótát, ezt meg is írtam, van egy, akit érdekel, majd megmondom, hogy hol lehet hozzájutni az évben, meg még pár évvel előtt a című Lila legyező. Erről írtam egy valamit. A következő anekdóta van, ezt elmeséltem már itt kint az udalom pár embernek elnézést, hogy ismertem magam, hogy egyszer mentem a 6-os villamoson vagy a 7-es buszon. Fölszálltam ilyen érettségi magasságában, és ott állt két matrózulás bombázócska, akik láthatólag ugye érettségi környékén voltak. És hát egyből ugye az ember odáll melléjük, mert nagyon jó látványt nyújtottak. Két ilyen nem proli lány volt, két ilyen nagyon jó arcú budai uri lány volt. És rólam természetesen nem véve tudomást, az egyik azt mondta a másiknak, de ilyen normális utcai hangon nem volt benne harag, gyűlölködés, semmi, tehát nulla érzelem. Azt mondta, de ilyen fregmán az egyik. Még ezt mondom, nem proli lányok voltak, hanem buli lányok. Azt mondja, bazd meg, tele van a faszom ezzel a magyarral. Most leérettségizem, és többé nem lesz rá szükségem. Ezt most még egyszer elmondom. Bazd meg, tele van a faszom ezzel a magyarral. Most még leérettségizem, aztán többet nem lesz rá szükségem. Ezt mondta. Na most el tudjátok képzelni, mint akit alulról fölütöttek, mint aki lótökön rúgott volna. Ugye ott álltam én, akire nincs szükség, ugye? Nagyon magamra vettem ezt a dolgot, és arra gondoltam, hogy ezek a lányok természetesen nem tehetnek róla, nem ők tehetnek róla, hogy így gondolkoznak az irodalomról. Ez nem vicces, ez tragédia. Mert tényleg az a véleményem, hogy itt valami nagyon el van rontva, és szerintem azért ilyen az ország, meg a társadalom, meg nem tudom mi, mert valamit elrontunk mi. Tehát már a bölcsödében elromlak a dolgot.
Belevágok, jó, mert csomó minden fejemben van, hogy egyrészt tök igazad van az, hogy minden, ez így nagyon gáz, hogy ilyeneket mondanak, de ha belegondolunk valahol, meg a legéletre valóban reagálnak, mert hogy ma, ha végignézik, és hát nyilván végignézik, hogy miből lehet megélni, magyar szakos diplomával bölcsészként lószart sem lehet keresni. És hogy nyilván nem azt fogja tanulni, amikor matekkal, kémiával, biológia, bármi mással, legalább normális szinten meg tud élni, és aztán el fog jutni nyilván oda 40 évesen, hogy leemeli József Attillát, mert hogy vagy nem üzel, az a nagy paraszt, még nem tudom, de hogy ennyiben viszont sokkal életre valóbbak, mint mondjuk akármi, mert meg itt rágjuk, és ez az egyik a másik, csak mert csomó minden van a fejem, bocsánat, hogy szerintem az változott meg nagyon, amit én látok, hogy most már pont az, hogy az olvasásra kell a gyerekeket nevelni, és ezt megtanítani, mert ott elkezdődik, hogy anya, apa nem olvas esti mesét, mert nem ér haza, nincs ideje, vagy berakják a DVD-t, vagy nem tudom micsodát. Tehát, hogy már itt elkezdődik egy ilyen lemorzsolódás, és az általános iskola ezt tovább viszi, és utána a gimnáziumban valóban a francot érdekli Antigoné, mert halálunalmas is döglenek meg. És akkor itt mennék rá a történetiségre, hogy pont a doktori felvételén kérdeztem azt, hogy oké, hogy nem jó a történetiség, de akkor mit? Mert hogy azt nem lehet, hogy... Tehát nekem az a bajom, hogy beszélek egy kortárs műről, amiben valami bibliai utalás van például, hogyha fogalma nincs róla, hogy mi az a Biblia, és valószínűleg fogalma nincs, mert, és hogy ezeket a lyukakat viszont csak ezzel a történetiséggel tudjuk pótolni. És hogy az viszont, tök egyetértek, hogy a legnagyobb halál, hogy életrajzokat tanítsunk, meg menjünk sorba, Odüsszeiát, hát köze nincs hozzá a gyereknek, de hogy így kell csinálni, csak hogy mégis van egy ilyen szar, hogy viszont nem lehet kihagyni, mert hogy a rendszer a fejében nem alakul ki. Tehát nem, vagy én nem merem azt megcsinálni, hogy van ez a átjárók, biztos ismeritek, bejáratok, kijáratok, nem tudom, típusú könyvsorozat, az Arató Lászlóék csinálták, hogy ők tematikusan, mit tudom én, szigetmotívum, meg ilyenek mentén képzelik el az irodalomtanítást, és nekem mi nem volt merszem azt megcsinálni, hogy akkor ezt bevállaljuk, mert hogy van egy ilyen hülyeség, hogy és ez meg még szintén egy utalás, hogy szerintem a másik nagy para, hogy a középiskolai tanároknak a nagy része, és lehet, hogy akkor magamra is ezt mondom, hogy nem vagyunk elég bátrak, nem vagyunk elég nyitottak, és a legegyszerűbb levenni Mohácsit, vagy Petőnét, a tankönyveket, és abból tolni az anyagot. Ahhoz nem kell délután még pluszba készülni, nem kell ötletelni, hogy lehetne érdekesebb az óra, tehát a legkényelmesebb, és havi 90-nél nyilván nem fog többet csinálni, mert hát miért? De ez az, hogy nincs. Tehát, hogy nincs igazából. Hát de most az a 20 tétel, az egy hónap alatt megtanulható. Tehát ez a para,
neked
hogy a tételsor az nagyon nagy pont, amiről te beszéltél, hogy a kánon felhív, vagy tehát teljesen szétrombolódott, hogy nincs igazából, jó, megvan adva az első tétel, hogy Adi, Petőfi, Arany, stb. Kötelezők, de hogy amúgy az ember azt rak be nagyjából, amit akar. És hogy a tanárnak, és akkor itt megy vissza még a kérdésre, honnan indultunk, hogy valóban a szövegalkotás az, ami nagyon előtérbe kerül, mert az írásbelinek ugye a kétharmada arról szól, hogy nyelvileg jól megcsinálja azt a szöveget is, hogy szerkezetileg. És azt meg lehet és meg kell tanítani, tehát az nem azon múlik, hogy most beseggelje vagy nem azt az életrajzot. Pontosan ez a para, hogy igazából nem kell semmi adatot tanulni ahhoz, hogy tök jól le tudjon érettségizni. Pont.
Mondhatok ehhez valamit? Tehát, hogy erről én is nagyon sok mindent gondolok. Az egyik az, hogy nem lehet kihagyni ezt az irodalom történetet, mint olyat, de viszont szerintem alapvetően modernizálni kéne, tehát egyáltalán nem fontos, hogy mondjuk az Odüsszeiának a szövegét olvassák el, viszont azokkal a történetekkel, amik ott vannak, szerintem igenis meg kell ismerkedni a gyerekeknek, mert az egy ilyen kultúra és hagyomány, egy kultúrkincsnek az átörökítése, és ebben ilyen emberi tapasztalatok vannak benne ezekben a történetekben. És bocsánat, hogy ilyen személyest mondok, de most voltunk Olaszországban, és az én kisfiam 7 éves,
És már tavaly is voltunk Veronában, és akkor, hogy Róma és Júlia háza, és ezek a történetek iszonyatosan lekötik. Tehát, hogyha nem úgy mondom el, hogy Gradara, és akkor így mondom, Gradarában vagyunk, itt lakott a Paolo meg a Francesca, akikről írt egy Dante nevű író, és ez volt a Francescának a szobája, és különben meg itt a Kínzó Kamra Múzeum. Nagyon-nagyon... Tehát nagyon-nagyon bejön, de hogyha az van, hogy Dantét kell olvasni, tehát azt a szöveget, akkor nem működik, mert a szövegolvasás az egész más jelent most, mint amikor Dante írt. Tehát, hogy ezeket a történeteket kellene szerintem valahogy így átemelni. Mikor én tanítottam így gimibe, akkor én megmondtam a gyerekeknek, hogy így majd érettségire el kell olvasnia ezeket a dolgokat, különben meg akkor így olvassuk el ezeket a mitológiai történeteket, a modernizáltakat, és beszélgessünk a sztorikról, hogy így mi történik, mert szövegalkotást, vagy hogy épül fel a szöveg, az kortárs irodalmi szövegeken lehet tanulni, mert az az, ahogy ma írunk, és azok, akik, tehát ezek a gyerekek vagy diákok, így tudnak majd írni. Viszont ahhoz, hogy egyáltalán tudjanak írni, ezt a felhagyományozott kulturális tudást, ezt valahogyan el kell sajátítani. De ugyanakkor az is jól látható, hogy a gyerekek nem akarnak olvasni. Tehát akiket én látok, ilyen 10 év körüli vagy alatti gyerekeket, egyszerűen mindent sokkal inkább a filmen, a számítógépben is nem akar olvasni. Tehát, hogy ebben meg az egész írószakma úgy, ahogy van, így veszélyeztetve van tulajdonképpen. Tehát, hogy ez a hagyományos olvasási mód, ez így abszolút így meg fog szűnni. És akkor onnantól, hát én nem tudom.
Most, tehát bizonyos értelemben szerintem nagyobb a baj, máshol meg azért nem annyira. Ami szerintem nagyobb a probléma az, hogy valójában a társadalom számára a szép irodalom, mint olyan, az egyre inkább szubkultúrává válik. Tehát ugye az egész műveltség kép megváltozott radikálisan az utóbbi 10-néhány évben, és az azt jelenti, hogy élnek egymás mellett különböző szubkultúrák, ezeknek nincsen igazi hierarchiájuk. Tehát én ebbe vagyok, te abba, nem haragszunk egymásra. Most ettől kezdve valójában a társadalom nem igazán érti azt, hogy miért fizettünk sok-sok ezer magyar irodalom tanárt. Még fizeti, még ez a hagyomány benne van, de már igazából nem érti, és egyre inkább a magyar tanárok is azzal szembesülnek, hogy nem is tudják, hogy mit is kellene. Amilyen meg talán nem akkora a baj, az meg az, hogy azt gondolom, hogy és most ez lehet, hogy csúnyán hangzik, de hát valójában azért ez egy olyan szubkultúra, ami egy elit kultúra. Tehát, hogy igenis, valószínűleg nem fognak sokkal kevesebben olvasni. Ez egy más kérdés, hogy az a kísérlet, hogy milliók ké legyen ez a kultúra, az nyilvánvalóan nem sikerült, tehát nem lesz millióké.
Igen, de én ezt, igen, szóval ezt egyszerűen én nem törődnék bele. Tehát azért nem sikerült, mert nem jól csináltuk. Én majd elmondom, hogy én hogy csinálom, ezt nem akarom megoldani a problémát. Most viszont az Annával teljes mértében, amit mondtál, ezzel viszont teljes mértében egyetérteni. Tehát én ennyi szóval imádom a régi irodalmat, ennek megfelelően én se dobnám ki az irodalomtörténetet, de azt csinálnám, hogy nagyon zanzás itt van, hogy különvenném az irodalom órát, ahol olyan szövegeket adnék a gyerekek kezében, túlnyomó rész kortárs szövegeket, amin a gyerekek egyszerűen megszeretik az olvasást, illetve rácuppannak, illetve rászoknak, illetve rabjai válnak. Tehát egyszerűen olyan szöveget kéne a gyerekek kezébe adni, amitől azok a gyerekek egyszerűen függővé válnak az olvasástól. Pontosan olyan függővé, mint hogy később vagy függővé válnak a piától, a drogtól, a komputerjátékoktól, a nem tudom mitől. Mindenkiben van egy ilyen függőségi hajlam minden emberben, hogy mitől válsz függővé, az szinte véletlenszerű, ugye divat, stb. Kicsitem, hogy az irodalom ma ebben a mostani állapotában egyfajta elit szubkultúra, de szerintem ebben nagyon nem szabad belemenni. Tehát én tudom azt, hogy és magam a saját példámból indulok ki, nyilván mindenki magából indul ki, hogy ugyanúgy függővé lehet válni az olvasástól. Tehát ugye rabjává lehet válni az olvasásnak, szinte ilyen mániákus olvasóvá tudsz válni, hogyha úgy úgy vezetnek téged gyerekkorodban, már mit tudom én, szinte bölcsődétől, stb. Ez egyáltalán nem reménytelen dolog. Tényleg az a véleményem, hogy minden ember, az imbecilis is, vagy a 80 IQ-jú is, annak is van egy ilyen érzéki szférája, és az olvasás, a művészet, műalkotások befogadása, az ezt támadja meg, ezt célozza, és hogyha jól csinálják, ezt eltalálják, akkor minden emberben kialakulhat egy ilyen vágy arra, hogy ilyen szövegstruktúrákat vegyen újra és újra be magába. Na most ugye a praktice azt kellene csinálni, hogy kellene egy ilyen történeti disziplina, ahol ilyen kultúrtörténet lenne, ahol művészettörténet, meg irodalomtörténet, meg nem tudom micsoda menne rendesen, és akkor a gyerekek megtanulnák ezeket a régi történeteket, a Biblia, meg a görög mitológia, meg a kínai, nem tudom milyen különböző izéket, különböző archetipikus szövegeket, illetve történeteket, ezeket szépen megtanulnák, és a mai szövegeken meg hogy úgy mondjam, ott az nem egy nem a kognitív szférára vonatkozna, hanem erre az érzékire, tehát hogy milyen jó egy szöveget bevenni, ugyanúgy, mint egy zenét, vagy egy képet, vagy a anyukám húslevesét, vagy a szex, vagy bármi, ezek mind az érzékét támadják meg, hogy úgy mondjam, és erre mindenki képes, és szerintem mindenkiből ezt ki lehetne váltani, és abban a pillanatban az irodalomnak ez elitsége, illetve ez a szubkulturális jellege szűnne meg, és amit József Ötör úgy fogalmazott, hogy ő egész népét akarja, nem középiskolás fokon tanítani, tehát ezt én nagyon komolyan venném, tehát én szó szerint venném ezt a dolgot, és szerintem ez nem utópia.
Elvileg én teljesen egyetértek, én csak azt mondom, hogy mitől lenne egy ilyen társadalmi akarat, amelyik ezt célozza. Tehát ez...
Hát amíg a 9-es, 10-es tanítványom anyukája este 11-12-kor ér haza, és a Ági azt csinál, amit akar, és nyilván ahhoz szoktatta már eddig is hozzá, hogy itt a net, itt a DVD, vagy akármi, tehát olvasás az nem divat, és nem jó, akkor benne nagyon nehéz azért azt elérni, hogy az kicsirázzon. Tehát tök jó, amit mondasz,
nagyon, ilyen félelem is állás,
mert ha tehát, a szülőtől nem ezt kapja, akkor én mondhatom,
amikor először megisznak azt a sört, akkor az nem fog nekik ízleni, az keserű lesz, a cigarettát csípi a száját, stb. Tehát először ezek nem jók ezek a dolgok, de a drogtól rosszul lesz, és a végén fog csak a végén, tehát ez egy folyamat, és valami módon, hogyha úgymond divatossá lehetne tenni ezt a dolgot, érted? És hogyha tényleg bölcsödétől egyfajta olyan kulturális zajjal vennék körül a gyereket, ami számára ilyen triviális, vagy anyanyelvi lenne, abban a pillanatban a gyerek nem is venné észre, egyszer csak belekerülne ebbe a diskurzus térbe, és akkor kvázi ebbe szocializálódna bele. Tehát az, hogy olyan, mint az én korosztályomban a fiúk, mindenki focizott. Mindenki. Úgy szocializáltunk, hogy futballoztunk. Mert az evidens volt. Azok is fociztak, akik nem fociztak.
Értem, csak érted? Amíg érted, a 12 éves ma, pornót nézi a YouTube-on, addig én hiába tolom az orra alá. Hogy
mert akkor már késő. Amikor már YouTube-ot nézi, akkor már szinte...
De előtte
akkor már
meg szinte, hogy nyújt bele?
Szinte késő. Tehát komolyan, sajnos. Tehát ez már majdnem az anya hasába.
Eldől,
komolyan, ez borzalmas, ez nagyon durva, de már szinte ott olyan módon vagy determinált. Tehát iszonyú nehéz kérdés ez. Én nem mondom, hogy meg lehet ezt oldani, ukmukfuk. De legalább lépéseket kellene tenni annak érdekében, hogy szép lassan változzon. Mert akkor pont az fog, amit az András mondja, az lesz, hogy föl fog társadalmilag tevődni ez a kérdés, hogy én szépen mondjam, hogy mi a fenének képezünk ki, illetve tartunk el magyar tanárokat. És akkor tényleg leúszhatjuk az erdőnyt egész Európában,
hogy ez a kérdés. Vagy kellene talán indulni, hogy kihasználva azt, hogy ők egyfolytában a neten lógnak, meg a filmek és a képi világ az, amivel meg lehet őket fogni.
Ez nem vicc a gyerekek, ez komolyan iszonyú. Hát és szerintem itt mindenki, aki itt van, tudom.
A kamasz gyerekek nem ennyire elvetemültek, és hála Istennek vannak olyan könyvek, amik kisebbeknek szólnak, most nem a mesekönyvekre gondolok, de nem is a nagyon tizenévesekre, hanem a kettő közötti korosztályra, amely könyveket viszont igenis lehet falni, tehát a szülő vagy akár a tanár felelőssége amúgy meg ott van, hogy meg kellene találni ezeket a könyveket és a gyerek kezébe adni. Igen, lehet fotiról is. Van a Csodálatos 11 című sorozat, imádják értem én, csak egyébként speciál, az pont a fociról van, nem magas irodalom, nem a kamaszoknak szól. Nem. Olyan irodalom kell, amit elkezd falni, és nem úgy, mint a
Harry Potter-eket.
Harry Potter is kell.
De a Sákutcán. Miért van? Onnan kell jönni. Érted? Aki abba...
Lehet csupa elitista izét akarsz nevelni?
Megkapja az olvasmány is, tehát, hogy...
Mindenki ember, mindenki, megérdem, hogy a totál, abszolút mindenki Schubertet és Wagnert érdemel.
De odáig el kell jutni. Na, nem akarom egyikötökbe se belé folytani a szót, viszont azt gondolom, hogy megérett a pillanat arra, hogy a közönség is megnyilvánulhasson. Tehát akár kérdezni, akár véleményt mondani lehet.
Szeretnék adni néhány szempontot. Az egyik az például az, hogy nem megfordítani először is egy kicsit a dolgot, hogy én tavaly voltam végzős az ELTÉ magyar szakon, az a irodalomtanárként egy ilyen istálló. És akkor nem volt szó, hogy hát évi 250 növendék van ott, amiből mondjuk 240 vagy 200 azonnali pályaelhagyó, és 48 meg irodalomtanár lesz, kettő meg esetleg valamit csinál az irodalommal. Na most katasztrofálisak, tehát hogy erről nem esett szó, de én ott ültem közöttük 5 éven keresztül, és botrány, tehát hogy 5 éves az Dosztojevszki regényről tartandó referátumát papírról olvassa a Bölcselekményvárt, a neveket kikeresi, és hogy belülünk lesznek az irodalomtanárok, tehát hogy sokkal többségből végzik ez a dolog, ez az egyik. A másik pedig, hogy vagyis hát sok minden van itt, előjön megint ez az elitizmus. Az elitizmus az állandó vita tárgya, és szerintem le kéne satírozni onnan az előjelet, hogy most ez jó vagy nem jó, és most a Bandival például vitatkoznék ebben, most mindegy, hogy pro vagy kontra, egyszerűen nem lehet minden diákot, nem is szabad minden magyar embert vagy kínait arra nevelni, hogy József Attilával feküdjön, mert nem az irodalom a minden, mert van a kémia, mert van a matek, és akkor miért pont ezek? Mert van a matek legalább olyan fontos, erre megesküszöm, mint az irodalom, és akkor feküdjön József Attila mellett a Fibonacci sorozattal, és ez nem, ez hülyeség, tehát pontosan annyi irodalom.
Ez nem teljesen, bocsánat, most kicsit kilépek a moderátori szerepből, de már régóta úgy fészkezik bennem, hogy mi változott például a 70-es évek óta, és nekem a szüleim példája van állandóan előttem, akik orvosok, de teljesen magától értetődő dolog volt, hogy ők egyáltalán nem csak a biológiával feküdtek, keltek, hanem egy több ezres könyvtáruk volt. Most meg valahogy ez már nincsen, mert tényleg van egyfajta differenciálódás, de jó esetben nem tevődik föl ez a kérdés, hogy az irodalom magasabb rendű-e, mint a matematika, vagy a biológia, vagy a kémia. Tehát ezeknek az elemi szükségletét kellene valahogy beláttatni.
Igen, persze, igen, de akkor már ott van a művészet oktatás, hogy arról sem esett szó, hogy még sokkal szarabb helyzetben van a zene, meg a képzőművészet oktatás, ami meg a heti egy óra, ugye? És hogy általánosságban... Egyébként még annyi, hogy volt olyan, ugye, amikor mindent, tényleg az idézelbe teszem az utolsó projektet, benyomták a József Attila Színházba, meg mindenki olvasta a Filléres. Na, ezt akartam mondani, hogy
ez nem jó.
De a filléres könyvek elérhetősége viszont tök jó.
Jó.
Az a 4 könyv volt elérhető,
az egy sorozat. Az egy sorozat, olcsó könyv.
Hogy mondjam, én odáig mennék el, hogy szerintem nem, még csak olvasni sem kellene feltétlenül megtanítani egy gyereket, hanem olyan lelki helyzetbe kellene hozni a gyereket, hogy megőrüljön tőle, hogy nem tud olvasni, és akkor majd meg fog tanulni. Tehát én mindjárt elmondom, hogy én speciál úgy, most persze kicsit nyilván mindenki túlhoz, most túlzok, de én speciál úgy tanultam meg olvasni, nagyon jól emlékszem rá, hogy apám minden este a húgomnak meg nekem felolvasott egy fejezetet egy Cooperből vagy Verne Gyulából, egyet. nem kettőt, egyet. Mindig könyörögtünk, hogy na még egyet, mert ugye mindig a fejezet vége a legjobb, hogy most mi lesz, stb. Ezt ismerjük, ezt az effektust, és egy. És akkor én emlékszem, hogy felkeltem reggel, és néztem azt a kurva könyvet, és próbáltam kiszedni belőle, hogy mi van, érted? És végül megtanultam olvasni így. Na most azért, mert egy olyan lelki állapot, olyan extatikus lelki állapot, olyan vágyam keletkezett a szöveg után, hogy utána mentem, hogy az eszközt is bírjam, amivel ezt a szöveget meg tudom magam szerezni. Tehát fordítva vagyunk bekötve, fordítva vagyunk a lovon, fordítva ülünk a lovon, vagy fején tetején állunk. Tehát először az élvezet. Tehát
az én kisfiam ugyanezt csinálta 7 éves, most megy az iskolába, megőrült, hogy nem tud olvasni. És akkor mondta, hogy anya, tanítsál meg. Mondom, nem tanítlak meg majd az iskolában, vagy megtanulsz magadtól. Akkor megtanult magától, de nem akar olvasni. Tehát nem akarja, hogy felolvassak neki. Ott van a Leszi hazatér, nem akarja. Filmbe akarja. Tud olvasni, és filmbe akarja, és én erőltetem, hogy de nem, akkor ha Leszi hazatér, akkor először elolvassuk, és akkor ott nyögöm a fejezeteket esténként.
Valami történt a két. Megörülök az olvasást, és aztán nem akarok olvasni, különbözően valami történhetett fel. Fejbevágtad az a könyvet.
Megtanult olvasni, és van film is.
Szóval az iskola az messze nem sziget, amiből csak az következik, hogy csak azt tudja nyújtani, amit a társadalom végül is nyújt. Tehát a társadalom, ez azt is jelenti, egyébként erről szól az, hogy kikből lesznek tanárok, tényleg tisztelet a kivételnek. 2007-ben jelent meg egy tanulmány, amelyik arról írt, hogy ma háromszor negatív szelekció után lesz valakiből tanár. Tehát, hogy relatíve a gyengébbek mennek tanárszakra az egyetemen, közülük relatíve a gyengébbek mennek aztán el iskolába tanítani, és azok közül is a gyengébbek azok, akik 5 év után még ott maradnak. Tehát egy háromszoros negatív szelekció. Nyilván ez nem vonatkozik mindenkire, mert azért vannak nagyon tehetséges emberek, de itt azért egy több tízezes populációról van szó. Na most, hogyha egy társadalom azt mondja, hogy ez így jó, helyes, vagy ez a gyakorlat helyes, akkor azután áll szentség, hogyha csodálkozik, hogy milyen eredmények vannak. Vagy mondok egy másik példát, néhányan talán itt éltek már a 70-es években, és emlékeznek például arra, hogy Addi születésének 100 éves évfordulóján mi volt Magyarországon. Szóval lehet, hogy a földeken dolgozó paraszt emberek nem tudták, hogy ki volt Adi, de mindenki más az kénytelen volt szembesülni ezzel. Plakátok, tévéműsorok, mindenből Adi Endre folyt. Persze, ennek volt egy, hát mindenki, és ez azért fontos.
Én hányok az
Adi Endre, lehet. De hogyha megnézed szociológiailag, akkor ez megalapozott egy hatalmas Adi kultuszt. Nagyon sok ember számára, aki akkor volt például gimnazista, jelentett ez egy komoly megerősítés. Az a tanár, most mindegy, hogy van szakmailag mennyire fölkészült, de megszakadhat az órán, hogyha ő semmiféle társadalmi megerősítést nem kap. Hogyha egyébként a társadalom azt üzeni, hogy amiről ő beszél, az nem fontos, az érdektelen, az az ő hepje, és pláne, hogyha személyesen nem is olyan jó, nem is olyan kvalitásos, akkor meg aztán vége, akkor ő csak azt reprezentálja, hogy amiről ő beszél, az valóban nem fontos, mert lám, hát milyen ember ez?
Ez teljesen stimmel, csak hát, hogy mondjam, tehát ezért praktikusan csak annyit tudnék mondani, hogy azok, akik, még ezt már az előbb is mondtam, hogy akik legalább, akik mi, akik benne vagyunk, akik ebből élünk, vagy legalább nem ebből élünk, de legalább érdekeltek vagyunk ebben, legalább nekünk kellene nagyobb, hogy úgy milyen lobby tevékenységet folytatni a társadalom irányába, hogy egyszerűen ezt a disziplinát, ezt, vagy portás művészet, egyáltalán művészet, és azon belül az irodalom, hogy ennek egy kicsivel nagyobb legyen a társadalmi presztízse. Ez sziszifuszi. De mindenkinek van egy hatóköre, vagy hatásköre, és azért a beszélgetés elején azért mondtam azt, hogy igenis mindenkinek el kell menni iskolákba, irodalomban lehet tartani, szakkör, stb. Mit tudom én, mit kellene csinálni, tehát rengeteg dolgot lehetne csinálni, fogalmam sincs pontosan, hogy mit, de egyszerűen nekünk egy kicsit jobban kellene, tehát nagyobb erőfeszítést kéne tenni annak érdekében, hogy ez a disziplina, ez valami módon kerüljön helyére, meg legyen fontosabb a társadalom.
Szerintem ez összefügg azzal is, hogy ami most nagyon megváltozott, hogy most akár egy fiatal költőnek is, ezt pont Pál Danival beszéltük sokat, hogy saját magunkat baromira el kell adni, és mi bölcsészek azért lássuk be, tisztelt a kivételnek, nem erre vagyunk nevelve, nem ilyen típusú emberek vagyunk, hogy annyira nagyon el tudnánk magunkat adni, hogyan dörzsöltek lennénk, tisztelt a kivételnek persze, de hogy ez ugyanez a probléma, hogy akkor most ott beállni és saját magamat reklámozni, hogy én milyen jól írok, hát így megnézem.
De hogy mondjam, te saját magad csak ebbe a körbe tudod eladni, ahol egyáltalán tudják, hogy mi az, hogy költészet, vagy irodalom, érted? Tehát ez önmagában nem oldja meg ezt a problémát, mert lehet, hogy te személy szerint jobb helyzetbe kerülsz ezen a körön belül, de az lenne jó, hogyha ki lehetne, tehát ezt a kört ki lehetne tágítani, de be lehetne törni a társadalom olyan rétegeibe, ahol tényleg azt se tudják, hogy van ilyen, hogy irodalom, vagy föl sem merül azon kívül, hogy ő a Petőfi utcában lakik, ezen kívül sosem, tehát eszébe nem jut arról ez a szó, hogy vers, vagy költészet, stb.
Csak az is összefügg, hogyha így megnézzük azért a magyar tanároknak a nagy részét, akkor megint csúnya vagyok, de topisak, lenőtt festék van a hajukon, alkalmasint, büdösek, tehát nem jó rájuk nézni, nem jó velük lenni, de most tényleg, tehát hogy azért a többség az nem olyan, hogy így fű, most így megnézném ezt az órát. És hogy ez megint egy olyan minta, hogy a francot érdekli az, amit ő mond, ha ő ennyire topis, miközben benyomom a tévét, és ott mindenki csili-vili. Tehát nem jó megint a minta.
De ez a többi tanára is vonatkozik. Most ez nagyon... Nem csak a magyar tanárok, és nem csak nők a magyar tanárok, és egyáltalán ez nem egy általános elhanyagoltság.
De amúgy nem, tehát ha az ember megjelenik miniszoknyában, azt nagyon tudják értékelni, és ott a jobban figyelni.
Elnézést, az elején szó volt, ugye már elhangzott, hogy nem az két külön dolog, a szakma meg a...
Vagy mikrofonnal érkezés, mert nem hallják.
Te rádióban tudod, nem kap három. Csak
abban tűnik. Tehát, hogy most szakma, vagy előadó, és ezt szerintem szét kéne választani, és vitatkoznék veled, Bandi, mert ez szerintem abszolút nem igaz, hogy oda kell menni, hogy belejét rúghassanak, meg megcsíphessenek, meg húsvér, élő ember, nem csak 150 éve halott. Egyáltalán nem, lehet, hogy még jobban elveszed a kedvét, mert egy bunkó állat vagy mondjuk, vagy akárki. Nem, jó előadó kell, és én ezt hangsúlyoznám, hogy jó tanár kell, aki megszereteti az irodalmat, nem kell tudnia jól verset írni egyáltalán. Jó tanár kell, ahhoz pedig valami egészen más egyetemi képzés kell, meg egészen más rosta. Például, megint nyitnék egy zárójelet, lehet, hogy talán fontos, de praktikus, hogy nem ugyanazon a szakon kéne végezni a magyar tanárnak, mint ahol az irodalmának. Tehát tök más szakon. Most ugye az van, hogy ugyanazt a szakot végzik el, csak a magyar tanár az még a Pepsit is megcsinálja, a pedagógia, pszichológiát. Óriási baromság, tehát többlettudással rendelkezik mondjuk a irodalom történészhez képest. Nem, a tanároknak módszertant kéne tanulniuk, hogy...
Most az új rendszerben azért nem így van, sőt még rosszabb.
Akkor mindjárt eltudom a mikrofont. Ha bemész a legtöbb iskolába, mondjuk 6 és 18 év közötti, tehát ebben a generációban bárki elé oda akarsz állni és előadni, akkor az első, hogy szembe köp, mert papírgalacsint dob a fejedre. Nekem is van ezzel kapcsolatban tapasztalatom, pedig tök jó előadó vagyok, vagy voltam, vagy leszek. Szóval ez biztos, hogy nem így megy, hogy oda kell menni, mert én író vagyok, és akkor majd szeretni fognak.
Nekem meg valami jó tapasztalat, én baromi sokat megyek.
Mert te író akadémiát csináltál.
Ne, egyáltalán nem, gimnáziumokról. Sőt, általános, sőt, óvodába szoktam elmenni.
Akkor is gyerek, módszertan.
Olyan, hogy oda megyek, az mindig, na, eddig még mindig baromi. Egyszer volt olyan, hogy szakmunkás tanulók közé lőttek be egy ilyen, nem tudom, ott volt 50 gyerek, stb. És akkor meg kell találd a szót velük, tehát hogy csajokkal meg fociról kell velük először beszélni, de végén már lehet, még végén már meghívnak a kocsmába, és annyira összehaverkodsz velük, hogyha jó csinál. Én csak egy dolgot szeretném még mondani, ami tényleg a mániám, illetve a beszélparipám, az, hogy legalább mi gondoljunk abba bele, hogy a művészet mindig kortárs dolog volt a történelemben. Az utolsó 50-60-70 évben van ez, hogy egyáltalán ez a szó, hogy kortárs művészet, ez így fölmerül. A görögök, a görög drámaírók, élő, Szofoklész és Euripidész versenyezett egymással is, Arisztofánéz, és Shakespeare-től Moliéren keresztül Molnár Ferencig, ezek mind kortárs szerzők voltak, mikor Shakespeare meghalt, elfelejtették, és a 19. században fedezték föl, amikor Bach meghalt, elfelejtették, és csak Mendelssohn fedezte föl, szinte a 19. században. Tehát mindig kortárs volt a művészet. Mai napon ez, hogy és ez az oktatásnak a bűne, hogy ma, hogyha megkérdezel egy átlag művelt embert, hogy mondjon egy költőt, akkor Petőfit mondja. Tehát 19. századi szerzőket mond, hogy opera, Verdi, komoly zene, Beethoven, festő, Munkácsi, tehát csak 19. századi poétikákat tudunk olvasni. Én is egyébként. Tehát mi is, lássuk be. Problémamentesen 19. századi politikákat tudunk olvasni, mert ezt tanultuk az iskolában. Ez az anyanyelvünk, ez a művészeti anyanyelvünk, és ez katasztrofális. Tehát az avantgard és az avantgardtól errefele terjedő politikák egyszerűen csak számunkra olvashatott, lássuk be, mert mi ezt kvázi megtanultuk. De egy normális gimnáziumot végzett ember számára ezek a politikák gyakorlatilag olvashatatlanok. Persze vannak sznobok, akik megkísérik, stb. De egy normális átlag ember számára a kortárs művészet az egy humbuk, egy hülyeség, blöf, meg nem tudom micsoda, ezeket mondják, meg nincs füle, nincs farka, mit akar ábrázolni, nincs benne dallam, és itt ilyeneket gondolnak, és lássuk be, gondolunk mi magunk is sokszor, hogyha nem vagyunk eléggé észnél. És ez katasztrófa. Tehát itt van valami nagyon elrontva, és itt kellene valamit csinálni, és hát én csak azt, nem akarom megmondani, hogy mit, de hogy legalább számunkra legyen ez, hogy úgy mondjam, ilyen probléma, hogy ez, tényleg itt valami baj van. Csak, figyelj szívem, azt mondtam az előbb, csak kortárs művészet volt. Értsd meg! Nem hogy kevés volt a történelemben egész, a 21. század közepéig csak kortárs művészet. Jó, olvasd el hozzám, figyelj, az oktatás tárgya, igen, olvasd. Természetesen latin görög aktorokat olvastak mindig, hogy úgy mondjam, meg minden, de a művészet az kortárs volt, tehát az föl sem előtt.
Nem, mindig történet, hiszen egymásra épül, és ez az oka a történetiségnek, hogy ez egy ilyen diakronikusan fölépülő disziplina, mert magukban a műalkotásokban és közöttük folyamatos párbeszéd van, és a mit tudom én, a Jónási mert elolvasod, és semmi más nem olvastál, akkor fingot nem fogsz belőle érteni.
Természetesen meg kell, világos, hogy kell tudni a kultúrtörténetet hozzá, hogy megérzi Jónás imáját, vagy Adit, vagy bármit, ez teljesen világos. Itt nincs vita, én csak azt mondom...
Te édesanyja csak képes, Géza,
az a kor...
az a jelenkori kultúra, az populáris kultúra volt. Akkor ezek a drámaversenyek, ott nagy ilyen banzáj volt, akkor nem téged fognak tanítani, hanem a Leslie and Lawrence-et, hogyha...
Nem, egyáltalán nem, egyáltalán. Hát Shakespeare-től aliszkülőzik azok nem... Úgy azért voltak populárisak, mert valóban az egész görög polisz beült a 30 ezer néző, vezette Bircsák, mindenki beült, ugye annyian ültek a nézőtéren, mint ma egy futballmeccsen, körülbelül, de az egész populáció ott ült, az egész Atén ott ült és nézte ezeket a darabokat. Mindegy, hogy megfizették vagy nem, mert azoknak az ember, hát megfizették, azért nem csak azért ültek be, mert megfizették, azért mert valahogy azok az emberek még tudták, hogy nem csak test van, nem csak aja, meg nem tudom mi szükséges, hanem van lélek, meg szellem, meg nem tudom mi, és azokat ugyanúgy, hogy úgy mondjam, tápálni kell, meg...
Na jó. Mondom még egy dolog, egy meg is utolsó hatmos az előző dolog, hogy a 19. század legelején, ugye a populáris regiszter, meg a elikultúra ketté vált, és azóta egyet távolodik, és ezzel nem tudsz mit tenni, vagy egyiket teszed, vagy másikat, ez van, Shakespeare korában nem így volt, adónom szerint a zenében, jól emlékszem, akkor szimbolikusan a Figaro házassága volt az a pont, ahonnan ketté vált. Kész, ez van, és nem lehet vissza, nem is nagyon nagy baj lenne, hogyha közelítenék egymáshoz a kettőt, tehát hogy itt divergálás van, és kezicsokban.
Ocsi, nem jutott eszedbe?
Az a baj, hogy közben elfelejtettem, amit akartam mondani, de eszembe jutott újra, és ez inkább ahhoz, amit a Péter mondott, hogy és Bandi ellen, de nem annyira, kicsit, hogy szerintem is sokkal fontosabb, hogy egy ember jó előadó legyen, mert hogyha nyilván egy csomó írót meghívnak gimnáziumokba, meg általános iskola felsőbb tagozatába, például engem is sokszor, és ha egyszer bemegyünk, nagyon könnyű jó fejnek lenni, tehát nekem a tenyeremben lesznek, pedig én egy csapnivaló előadó vagyok, tehát hogy én például, tehát hogyha fiatal lennék, én is egy kicsit elájulnék magamtól, utána elhívnám Orsi nénit sörözni, és akkor ez úgy egy alkalomra rendben van. De ha naponta be kéne járnom, és meg átadni nekik valamit, vagy megtanítani valamit, az már rohadtul nem menne. Egyszer egy órára teljesen oké dolog, és mondjuk ha... Jó, csak ezt mondtad pont.
Én nem mondom, hogy mindenki menjen tanítani.
De az elején azt mondtam.
Járjon be, iskolákban menjen el, tanítson, vagy tartson olyan magyarul lehet, ahol...
Igen, csak azt is mondtad, hogy fontosabb... Mindegy, ezt most nem mondom el, amit te mondtál, de a kis agyi diktafonom vette, és majd lejátszom magamnak.
Végezetül akkor szeretnék elmesélni nektek egy pozitív példát. Egyszer az életben voltam egy fecske, nem tudom, hogy csináltam egy nyarat, lehet, hogy nem, de az egy nagyon jó év volt. Ez is egy sajátos probléma, most már nagyon az ilyen iskolai nyűgökben nem akarok belemenni, de ugye valahogy én is ezt a Pepsit elvégeztem, valami elképzelésem volt arra, hogy milyen középiskolai tanárnak lenni, elmentem egy úgynevezett elit gimnáziumba, ahol időközben lett egy hatosztályos matek tagozat is, vagyis én gimnáziumi tanárként mondjuk, hogy valamilyen módszertani felkészültséggel ott találtam magamat egy hetedikes osztályban, mert hogy ők voltak a hatosztályos elsősei. Hetedikesek, tehát 12 évesek, sok kicsi lurkó matek tagozatosok, ami mondjuk ebben a korban még egyáltalán nem jelentette azt, hogy akkor ők azt hitték volna magukról, hogy nem szeretnek olvasni, vagy hogy utálják az irodalmat. Tehát semmi ilyesmit nem gondoltak. Azt tudták, hogy baromi jók matekból, tényleg pengék lemosnak engem a színről, fantasztikusak. És ugyanezt az okosságot, meg lelkesedést, meg stb. Abban a közegben, tehát ehhez azért nagyon számított, hogy milyen iskoláról van szó, igenis ki lehetett használni a magyar órákon is, ahol is megengedhettem magamnak azt, de tényleg fontos, hogy ez hol volt és milyen közegben, hogy hál' Istennek nem kellett elkezdenem a hetedikeseknek az ókori irodalmat tanítani, amitől ők meg duplán behaltak volna, hanem volt egy teljesen szabad évem, amikor én igenis azt mondtam, hogy jó, legyenek tematikus blokkok, és minden egyes téma róluk szóljon. Én és a család, én és az osztály, én és az állatok, ilyesmi. És az volt a fixa ideám, hogy csupa vicces könyvet fogunk olvasni, olyat, ami szórakoztatja őket. Én és a család témakörben, nem tudom, Bálint Ágnes, Szeleburdi családjától kezdve, Brunella Gasparini könyvein át, Gerald Darrellig.
Először óriási meghökkenés volt, hogy mi az, hogy én 2-3 hetente adom fel az úgynevezett kötelező olvasmányokat, amikor a kötelező olvasmány fogalma eddig évente egy könyvet jelentett, amit ugye el kell olvasni, olvasónaplót kell belőle írni, tök unalmas, sírunk a végén, stb. Itt meg nevetünk, nem kell olvasónaplót írni, közös feldolgozás történik, és hát 3 hét múlva jön a következő. Baromi jól alkalmazkodtak ehhez, vagy mit mondjak, olyannyira, hogy aztán jöttek be a szülők, és köszönték szépen, hogy például Brunella Gasparinit akkor így beloptam az ő család életükbe, mert hogy annyit röhögtek a gyerekek, hogy a szülők is elkezdték olvasni ezeket a könyveket, és végül is nem egy könyvvel úgy jártunk, hogy ugyan nem adtam fel a második, harmadik részt elolvasásra, de a gyerekek kérték, hogy legyen már az is kötelező. Úgyhogy hát volt erre is példa. Azt hiszem, hogy akkor ott egy évre sikerült azokat a gyerekeket valamivel nagyon komolyan megfertőzni. Más kérdés, hogy aztán végül is nekem el kellett jönnöm abból az iskolából. Sokat magammal, pont sok kitűnő magyar tanárral együtt, tisztára egy katasztrófa volt, de ezt most szintén nem mesélem el. És azt is tudom, hogy utána 8-ban elkezdték az ókori irodalmat, úgyhogy ezt tehát tudom, hogy oly módon nem csinálhattam nyarat, hogy nyilván nem reformáltam meg az egész oktatást, hogy is tehettem volna. De van egy olyan emlékem, aminek alapján azt hiszem, hogy azért például a 12 éves gyerekek, ha találva érzik magukat, akkor baromira szeretnek olvasni. És most bocsánat, hogy ilyen önkényesen magamhoz ragadtam a szót, és ezzel a példával zárom le a beszélgetést. Valójában nem akarom lezárni, és nem akarom senkibe belefolytani a szót, de át kell adnunk a következő beszélgetésnek a terepet. Úgyhogy azért remélem, hogy informálisan majd még folytatjuk. És köszönöm szépen a figyelmet nektek, köszönöm szépen a részvételt.
Köszönjük szépen a beszélgetőknek, aki nem tudná egyébként, mert az itt ülőket többen is, még a Porogi Andrásnak is van egy igen jelentős irodalmi alkotása, Mars és Vénusz, vagy Vénusz és Mars, ezt nem tudta. Vénusz és Mars a nőt tette előre természetesen, érdemes azt is elolvasni. P. Horváth Tamással beszélgettünk egy icipicit ott kint erről a könyvről is az elmúlt időszakban. A 9 órakor kezdődik a JAK ezévi keleti offenziájának az első programja. A keleti offenzíva első programja a nyíregyházi vörös postakocsi bemutatkozása lesz, és Turi Tíme a moderálásával, de érdemes meglátogatni a Dante Cafét, mely kinyitott, és szellőztetni is fogunk addig.